Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm dr. Székely János püspökatyát, valamint a kedves hallgatókat a készülékek előtt, Kerényi Kata vagyok. Telefonszámunk továbbra is a 061-999-4432. E-mail címünk a hitkapuja@gmail.com. A mai adásban tovább lapozzuk a Szentírást, és Dávid királyról beszélünk Sámuel második könyvéből. Előzetesen ott hagytuk abba, hogy Dávid királyá válása egy hosszú és embert próbáló feladatnak bizonyul, amelynek során kétszer is megkíméli Saul életét, majd amikor Saul és fia csatában esnek el, Dávid böjtölni kezd és megsiratja Sault, sirató éneke tisztelgés egy nagy királlyal szemben. Tekinthetjük egyfajta példaképnek Dávid életét?
Nagy szeretettel, nagy örömmel köszöntöm a kedves hallgatókat. Valóban Dávid királyt úgy mutatja be a Biblia, mint az egyik ideális királyát Izraelnek. Két ilyen személy van még ő után a dávidi családban, a királyok sorában, Hiszkia és Józia. Ők hárman azok, akiket a zsidó történelem mint nagyon jó és istenfélő királyokat emleget és őriz meg az emlékezetében. Kicsit hasonló, mint a mi Árpádházunknak a nagyjai, Szent István, Szent László, ehhez hasonló példaképként állítja elénk a Biblia Dávid királyt. Miben volt Dávid élete valóban példaszerű? Olyan, ahogyan a Biblia megfogalmazza, hogy kiválasztottam a szívem szerinti férfi Dávidot. Maga Dávid neve is ezt jelenti, kedvelt, kedves, Isten előtt egy kedvelt ember. Vagy ahogyan a fölkenésekor olvassuk, ahogy megpillantja Sámuel Dávidot, ezt mondja a Biblia, vörös volt, nyílt tekintetű, szép termetű. Látszik, hogy egy olyan ember, egy olyan ifjú, aki valóban az egyenességével, bátorságával, hitével az Úristen kegyelmét, áldását rögtön kiérdemelte. Példa számunkra Dávid királynak a nagyon mély őszinte hite. Ahogy halljuk a Bibliában, már pásztorként igen gyakran a sok csendes időt azzal töltötte el, hogy imádkozott, énekelt. Így születnek az első zsoltárok, az Úr az én pásztorom, nincsen hiányom semmiben. Később is ezt a nagyon mély hitet látjuk Dávidban, ahogy kiáll Góliát ellen. És azt mondja Saulnak, aki először nem akarja megengedni, mert fiatal még, hogy az Úr, aki velem volt, amikor kint voltam a nyájjal a mezőkön, és a medvétől, az oroszlántól is megvédett, ő most is meg fog védeni. És ahogy elindul Góliát ellen, azt mondja, hogy te lándzsával és karddal jössz ellenem, de én a seregek istenének nevében jövök veled szemben. Dávid valóban mélyen hívő uralkodó volt, az egész uralmát áthatja ez az Istenre való figyelni akarás. Az egyik legfőbb célja az, hogy Jeruzsálembe fölhozhassa a Fridládát. Templomot akar építeni, de amikor ezt nem tudja megtenni, akkor a szent sátrat állítja ott föl. Táncol a Fridláda előtt, ahogyan fölérkezik. Annak ellenére, hogy sokan emiatt kicsit csodálkoznak, hogy királyhoz méltatlan módon viselkedik. Akkora benne az öröm, hogy Isten eljön az ő városába, ezt minden módon teljes erejéből kifejezi. Dávid mellett mindig proféták vannak, akiknek a hangjára figyel. Sámuel proféta a legelső, aki őt fölkeni, de aztán később Nátán és Gád proféták, akik szólnak hozzá, akár bűnbánatra is indítják az élete nagyobb bűnei, botlásai után. Nagyon sokat mondó az a jelenet is, ahol Absalom föllázott Dávid ellen, és menekülnek Jeruzsálemből, és akkor a papok úgy gondolják, hogy a Fridládát is elhozzák, elmenekítik Dáviddal együtt. És Dávid visszaparancsolja őket. Nem akarja Istent kényszeríteni arra, hogy ő mellette döntsön, hanem meghagyja az Úristennek a szabadságot, hogyha Absalomot akarja királynak, akkor a Fridláda is maradjon ott. Majd az Úristen választ. Nem akarja, mint egy mágikusan ezzel a szent tárgyal lekötni az Istent önmagához. Ahogyan mennek föl az olajfák hegyén, egy távoli rokon a Saul királynak, Simei, elkezdi őt gyalázni. Port kavar föl előttük, és gyilkosnak nevezi őt. És a főtisztjei meg akarják ölni Simeit. Dávid azonban egyből leinti Joábot és a többi főtisztet, és azt mondja, hát ha az Úristen parancsolta meg neki, hogy átkozzon. Hát ha az Úristen megkönnyörül rajtam, hogyha ezt az átkot csöndesen, türelemmel elviselem. Minden esetre hagyja a Simeit, hogy mondja az átkait, és ő bűnbánattal porthintva a fejére halad fölfelé az olajfák hegyén. Dávidban tehát van mélység, van istenkeresés, bűnbánat, az őrrá való odafigyelni akarás. Van benne egy nagyon nagy uralkodói bölcsesség. Például abban, ahogy Jeruzsálemet kiválasztja fővárosnak. Ez egy olyan város volt, amit a zsidók Dávid uralkodásáig meg sem tudtak hódítani. Dávid foglalja el, és pontosan az északi és a déli törzsek között félúton fekszik. Ilyen módon az addig külön történetet, külön hagyományokat őrző északi és déli törzseket össze tudja kapcsolni. Vagyis van benne egy nagyon nagy uralkodói előrelátás. Látunk az életében sok más erényes, illetőleg példaszerű cselekedetet, akár a csatákban a bátorságát. Amíg Dávid fiatal, addig mindig a csatasor élén megy. Nem olyan hadvezér, aki távolról egy hegytetőről figyeli a csatát, hanem mindig az életét kockáztatja. Az egyik oka annak, hogy annyira megszereti őt Izrael népe, az pontosan ez egyszerű bátorsága, amelyen az életét kockáztatja a népe védelmiért az ő értük vívott csatákban. Kicsit olyan, mint Szent László király, aki szintén mindig a csatasor élén ment. Már akkor, amikor abban a híres ütközetben az elrabolt magyar lányt megmenti. Ő trónörökös volt, vagyis az életére emberi logika szerint nagyon is kellett volna vigyáznia. Ő nem így gondolkodott, hanem mélyen bemegy az ellenség vonalai mögé, teljesen egyedül, és egy lánynak az életét megmenti. Dávid is ilyen volt, aki hősies tudott lenni ezekben a nehéz küzdelmekben és csatákban. Vagyis Dávid példakép a Bibliában, annak ellenére, hogy vannak hibái, ez sem titkolja el a Biblia, ezzel együtt van benne egy olyan mélységű hit és a népért való tenni akarás, amelyel mind a mai napig példaképe az uralkodónak, egyáltalán a közösségért tenni akaró embernek. Nem véletlen, hogy a messiást mindig így nevezi a zsidó hagyomány, hogy Dávid fia, hozzá hasonló király, uralkodó, aki majd Isten királyságát, Isten országát hozza el a népe számára.
Hálaadó imája is azt mutatja, hogy egy rendkívüli emberről van szó, viszont neki is van gyenge pontja. Időközben pedig már több felesége is van, szemet vet egy Úria nevű harcos feleségére, Becebára. Úriát egy csatában megöleti, hogy azután özvegyen maradt feleségét magához vegye. Ez egy igen nem tetsző cselekedet volt az Úr számára. Mi történt Dáviddal, aki egészen idáig nemesnek, tiszta szívűnek és istenfélőnek mutatkozott? Miért volt több felesége is?
Nagyon meglepő talán a Bibliát először olvasó ember számára ez, hogy sok fontos embernek több felesége is van a Bibliában. Nem csak Dávid király ilyen, hanem már maga Ábrahám, akinek 3 felesége van, Sára, Hágár és Ketura. Vagy pedig Jákob, aki Ráhelt és Leát, a 2 lánytestvér, de utána az ő 2 szolgálójukat, Bilhát és Szilpát is feleségül veszi. Vagy aztán később hallunk Salamon királyról és az ő rengeteg feleségéről. A Biblia elmondja a házasság eszményét. Már a lapjainak a legelején azt mondja, hogy férfinak és nőnek teremtette az Úristen az embert. És azt mondta nekik, szaporodjatok, sokasodjatok. És azt mondta, a férfi elhagyja apját, anyját, feleségéhez ragaszkodik, és 2 egy testé lesznek. Nyilvánvalóan itt egy egynejű házasságról van szó, 2, aki egy testé válik. Ugyanezt olvassuk Malakiás próféta könyvében. Az Úr tanú közted és ifjúkori feleséget között, akihez hűtlen lettél, pedig ő volt a társad, a szövetséggel elkötelezett feleséged. Nem, de egy élete van annak, aki testből és lélekből áll. S mi a vágya ennek az egynek, hogy utódai legyenek Isten által? Tartsátok hát tiszteletben életeteket, és ne légy hűtlen ifjúkori feleségedhez, mert gyűlölöm a válást, mondja az Úr. A Biblia eszménye tehát a házasságról a totális önátadás. Az, hogy valaki az egész életét adja oda, feltételek nélkül, maradéktalanul, ez a célja, ez az eszménye a házasságnak. A világ az Atya, Fiú és Szentlélek örök szeretetéből van, ebből a teljes önátadásból. És az emberi élet lényege is ugyanez, hogy ezt megtanuljuk és megtegyük. Ennek az egyik legalapvetőbb útja a házasság. A végérvényesség a házasságban a lényegéhez tartozik. Az, hogy teljesen adom oda magamat, maradék nélkül, nem csak darabokban, nem feltételekkel, nem csak valameddig, hanem egészen. Nem egy börtön a házasság fölbonthatatlansága, egyetlensége, hanem Jézus evangéliumának az egyik nagy örömhíre. Azt tartalmazza a házasság fölbonthatatlansága, hogy lehetséges, képes erre az ember, hogy egész szívével, egész életével szeressen. Hatalmas dolog, ha valaki ezt megkapja az életben, hogy engem így, ahogy vagyok, lehet szeretni. Nem kell álarcokat viselnem. Nem kell mindig tökéletesnek lennem. A gyöngeségemmel, a sebeimmel együtt. Van, aki elfogad és szeret egy életen át. A szeretete olyan, mint a szikla, soha el nem múlik. A házassági egység jelent néha óriási kihívást és terhet is. A házastárs az néha oltár, akin keresztül valaki föláldozza magát, odaadja az életét. Ez a nagy eszménye a Bibliában a házasság titkának. Ahogy mondja Pál apostol, nagy titok ez. Én Krisztusra és az egyházra vonatkoztatom, vagyis hasonlítja ahhoz a szeretethez, amellyel Jézus odaadta az életét, az egyházért, a mennyasszonyáért. Azt mondja, hogy szeplőtelenni akarta tenni. És utána azt mondja, férfiak, úgy szeressétek a feleségeteket, ahogy Jézus szerette az egyházat. Föláldozta magát érte. A Biblia azonban nagyon reálisan beszél arról is, hogy ez nem sikerült. Nagyon sok esetben és nagyon sokáig nem is értette a választott nép Istennek ezt az eszményét. Ezért van, hogy Ábrahámnak sok felesége van. Lassan érti meg az ember Isten üzenetét, és lassan képes azt megvalósítani. Tulajdonképpen Jézus az, aki visszaállítja ezt az ősi eszményt, és mondja azt, hogy amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza. Nagy dolog a Bibliában az, hogy meri Dávid királynak a bűneit is elmondani. Ahogy a legutóbbi alkalommal erről hallottunk, az ókori királytörténetekből ez teljesen hiányzik. Azok idealizált és sematikus történetek. Nincs benne az igazi emberi dráma, a valóság, hanem csak egy ilyen felszínes máz, amivel találkozunk. Mi az oka annak, hogy a Biblia mer őszinte lenni és tud őszinte lenni? Egyrészt az, hogy érzékeli a személyes Istennek a fényét. Vele találkozik a Biblia embere, és ebben a fényben meglátja a maga bűneit. És érzékeli, hogy ez a fény nem csak igazság, hanem irgalom is. Vagyis a bűneire van gyógyír, van kiút belőlük. Ezért meri őket néven nevezni. Tudja, hogy van bocsánat, ezért nincs hiába a bánat. Így történik az, hogy Dávidnak egy nagyon nagy bűnét a Biblia nagyon őszintén leírja. Hadd mondjam el egész röviden a történetet, bár feltételezem, hogy többé-kevésbé ismerjük, de frissítsük fel ennek a fájdalmas bukásnak az elbeszélését, az esemény sorát. Dávid király, amíg fiatal volt, mindig ment a különböző csatákba, és ahogyan mondtam, a hadsereg élén haladt. Azonban, ahogy öregszik, ez a bátorsága nyilván a fizikai életere is gyengül. És egy nagy háborúban, egy nagy hadjáratban, Rabat Ammon városa ellen, a mai Amman egyébként, ez a város Jordániának a fővárosa, kivonul Izrael serege, Joáb a hadvezér vezetésével, de Dávid nincs ott. hanem otthon van. És azt halljuk, hogy délután alszik, kicsikét lustul Dávid király, és aztán, ahogyan fölébred, fölmegy a házad tetejére. Jeruzsálemnek a régi város része, ahol Dávid király is lakott, egy rendkívül meredek domboldal, vagyis nagyon jól rá lehetett látni a dombtetőről, ahol Dávid palotája volt, ennek egyébként a romjai hál' Istennek megmaradtak, tehát látjuk nagyjából a helyét a régi királyi palotának, ha valaki Jeruzsálemben jár. Fölment erre a palota tetőre, és nagyszerűen rálátott az alatta levő házak tetejére. És látta, hogy az egyik háztetőn egy gyönyörű szép nő éppen mosakszik, fürdik. Megkívánta ezt a nőt, érdeklődött, hogy kicsoda, és megtudta, hogy a férje nincs otthon, mert a háborúban van. Uriás, a hetita katonatiszt, az egyik főembere Dávid királynak. Dávid elhozatta a hölgyet katonákkal. Nem udvarolt, nem kérdezte meg, hogy neki erről mi a véleménye, hanem ezt ő maga eldöntötte, valószínűleg a hölgyet alig-alig ismerte. Becsabé ott is van Dávidnál egy hosszabb időn át, és utána a havitisztulása idején a király visszaküldi. És nem sokkal később Becsabé visszaüzen Dávid királynak, hogy gyermeket vár. És Dávid megretten, hogy a dolog ki fog derülni. És hát elkezd gondolkodni, elsőre azt találja ki, hogy Úriást hazahívja a csatából, Úriás majd hazamegy, és azt fogja gondolni, hogy őtőle van a gyermek. Ez is történik, Úriás megjön, a király fogadja őt, közösen vacsoráznak, érdeklődik a csata folyása felől. Azonban éjszaka Úriás nem megy haza, nem megy be a lakásába, hanem kint alszik az ajtó előtt az utcán. Talán Úriás hallott valamit a jeruzsálemi pletykákból, hogy a felesége merre járt. Nem tudjuk ezt egészen pontosan, minden esetre Úriás nem megy be a feleségéhez. Dávid akkor gondolkodóba esik, következő este újra elhívja, és nagyon sokat itatja. Gondolja, hogy akkor hát, ha hazamegy. De Úriás megint nem megy haza. És Dávidekre egy borzalmas dolgot talál ki, ír egy levelet Joábnak, a hadvezérnek. És ebben azt írja, hogy állítsák Úriást a legelső csatasorba, és aztán hagyják a csata hevében egyedül. Úriás saját maga viszi a saját halálos ítéletét. Átadja Joábnak, a hadvezérnek. Joáb megdöbben, mert ilyesfajta parancsot Dávidtól eddig soha nem kapott. Nem is volt szokása ilyesfajta parancsot teljesíteni. De a király így akarta, így történik. Úriást egyedül hagyják, és a csatában meghal. Eltelik a kötelező gyász, és Dávid maga mellé veszi Becsabét, a feleséget. Nem sokkal később mindenki látja, hogy Becsabé gyermeket vár. Nem kellett ehhez nagyon nagy fantázia, hogy valaki, aki Jeruzsálemben nyitott szemekkel jár, megsejtse, hogy a háttérben mi történt, hogy jé, meghalt Úriás. És így a felesége már a palotában van, és babát vár. Nem kellett ehhez nagy fantázia, hogy valaki megsejtse azt, ami a háttérben történt. Mégsem mer Dávid királynak senki sem szólni. Egyes egyedül a próféta, Nátán. Ő sem mer nyíltan elmondani a királynak az Úristen ítéletét, hanem elmond egy történetet, egy kitalált történetet. Azt mondja, bejártam az egész országot, és szörnyű dolgot láttam. Láttam egy szegény embert, akinek egyetlen kicsi báránya volt. Úgy szerette, mint a kislányát. Egy tányérból ettek, egy pohárból ittak, a fejénél aludt. És volt egy gazdag ember, akinek sok száz állata volt, vendég jött hozzá, nem volt szíve egyiket sem levágni. Elküldte az embereit, elvették a szegény embernek az egyetlen kicsi bárányát, és azt tölték le, azt főzték meg vacsorának. A király, hogy ezt hallja, fölpattan, és azt mondja, aki ilyet tett, halálfia. Mire Nátán azt mondja, te vagy az az ember. És Dávid nagyságát mutatja a bűnében is, hogy egyből beismeri. Leborul, azt mondja, vétkeztem az Úr ellen, könyörög értem. Dávid életének a nagy bűnét mondja el a Biblia. Azt, amellyel vét a családja ellen, amellyel megöli az egyik kiváló tisztjét, és elveszi az ő feleségét, Betsabét. Ami ezután történik Dávid életében, az egy tragédia sorozat. Dávid családjába beköltözik a zűrzavar és a bűn. Nagyon sok szörnyűséget hallunk, és fájdalmas történetet ezután. Föllázad ellene Abszalom. Ugyanis Dávid nem tud igazságot tenni a gyermekei között. Egy szörnyű eset történik, Abszalomnak a húgát, Támárt meggyalázza. Dávidnak ez egyik másik feleségtől való fia, és Dávid tehetetlenül nézi ezt a fájdalmas történetet, nem tesz igazságot, nem védi meg Abszalomot és Támárt. Innen indul az a nagy gyűlölet, ami Abszalomban támad az apjával szemben. Nem csak a királyi trónra tör, hanem a húgán esett sérelmet is szeretné valamilyen módon megbosszulni. Ez az első fájdalmas családi tragédia, amit látunk. Aztán föllázad ellene az egyik főtisztje, Seba, aki egy nagyon nagy lázadás szít, megingatja az egész országot. Az élete végén azt halljuk, hogy nagyon nehezen dönti el Dávid király, hogy ki legyen majd az utódja. És az elsőszülött Adonia azt gondolja, hogy természetesen ő. És talán bizonyos naivitással, de meg is koronáztatja ki, és kiáltatja magát, még Dávid halála előtt, amikor ő már nagyon gyenge állapotban van, kikiáltatja magát királynak. Dávid csak ekkor eszmél föl, és nevezi ki aztán, és ülteti a trónra Salamont, és aztán öleti meg Adoniát. Fájdalmas történetek. Azt mutatják, hogy ha egy ember életében a legdöntőbb dimenziókban, mint a házassága, vagy akár gondolhatunk az Istennek szentelt hivatásra, papság vagy szerzetesség, tehát a legalapvetőbb dimenziókban sebet kap egy élet, akkor nagyon nehéz ezekből a sebekből újra talpra állni. Eskedtem egyszer egy fiatal párt, és nagyon titokzatos volt a mennyasszony. Föltűnt az rögtön az elején, hogy nincs megkeresztelve, és ennek a pontos okát eleinte nem nagyon mondta el. A mennyasszony 2-3 találkozás után derült ki, hogy a mennyasszonynak az édesapja pap volt, aki elég idős korában megnősült, és a kislány úgy emlékezett vissza az édesapjára, hogy jó ember volt, de döbbenetesen csendes, és soha templomba nem ment el. Soha egy imát nem mondott el. És a gyerekeit meg sem kereszteltette. A lány nem tudta ennek a titkát, nem értette ennek a mélyét. De látszott, hogy egy emberi élet egy nagyon mély sebet kapott, és nem találta a tovább lépésnek az útját. Egy ilyen döbbenetes távolságot vett föl ez az atya, aki a papságát elhagyta, egy döbbenetes távolságot vett föl magától, az Istentől. Így mondja a Biblia, Isten kiszolgáltatta az embert a saját döntése hatalmának. Elétette a tüzet és a vizet, áldást és átkot, életet és halált, és aztán felszólít, válasz az életet. Ugyanerről beszél Jézus, amikor nagyon keményen egy helyen azt mondja, hogy ha szemed bűnre csábít, vájd ki, ha kezed bűnre csábít, vágd le. Arra tanít, hogy a bűnök, azok nem könnyű kis kalandok, hanem félelmetes fenevadak, amik az életünket föl tudják falni. Nem szabad velük békét kötnünk, és megpróbálni velük együtt élni, hanem le kell őket győznünk az Úristen erejével. Le kell vágnunk magunkról, akkor is, hogyha fájdalmas. Egy kicsit ugyanerről szól Káin és Ábel történetében, az a nagyon mély lelki finomsággal megírt részlet, ahol Káinnak a lelkiismereti vívódását írja le a Biblia. Azt mondja, hogy Káinnak a szívében föltámadt az irigység, a gyűlölet Ábellel szemben, és az Úristen megszólal a lelke mélyén, és azt mondja, hogy miért sütöd le a szemedet? Hogyha jót teszel, miért nem emeled föl a fejedet? De ha rosszat teszel, akkor a bűn, mint veszélyes vadállat, ott leselkedik az ajtód előtt. Te uralkodj rajta, és győzz le. Gyönyörű ábrázolása ez a lelkiismereti vívódásnak. A bűn, mint félelmetes vadállat, ott leselkedik Káin szívének az ajtajában. És az Úristen figyelmezteti őt, hogy mi az, ami ráleselkedik. Egy gyilkos, szörnyű fenevad, ölje meg, kergesse onnan el. Különben nagyon hamar az életét föl fogja falni, sajnos így is történik, amikor Káin megöli Ábelt, amikor gyilkossá válik. Dávid története tehát figyelmeztetés, hogy az életünk alapdöntéseit hozzuk meg helyesen, tiszta szívből. Ezek az életünknek a nagy sziklái, amelyekre az életünk házát építenünk kell.
Itt tegyünk egy kis kitérőt a Zsoltárok könyvére, hiszen Dávid több mint 70 Zsoltárnak szerzőjeként az Istennel való beszélgetésnek csodálatos példáját adja. Mert beszélni mindarról, ami az ő titka, mert beszélni arról, ami a lelkében születik, ami az emberek előtt rejtve marad, és ő kimondja ezeket Istennek olyan őszintességgel és mélységgel, hogy minden embernek szüksége lenne arra, hogy elolvassa Dávid Zsoltárait. Vajon minden mélyen hívőben ott lakozik ez a bensőséges párbeszéd az Úrral?
A Zsoltárok könyve egy nagyon nagy kincse a Bibliának. Nem véletlen, hogy a papi imádságos könyvben, a Zsolozsmában az imádságnak a 80-90% a Zsoltárok. A Szentmisében is, a kezdőjének, a fölajánlási ének, áldozási ének, a két olvasmány közötti Zsoltár újra és újra a Zsoltárok könyvének a fohászait, imádságait idézi. A Zsoltárok könyve az Ószövetség nagy imakönyve. Olyasmi, mint nekünk mondjuk a Hozsanna. Ezt énekelték a templomban, be is volt osztva, hogy melyik ünnepen, melyik Zsoltárt énekeljük, vagy melyik napon, melyik Zsoltárt imádkozzuk. A Zsoltárok könyve egy döbbenetesen őszinte imakönyv. Van benne rengeteg fájdalom, sőt, van benne nem is ritkán kérés arra, hogy az Isten büntesse meg azokat, akik a Zsoltárost bántalmazzák, vagy neki szenvedést okoznak. Talán ez néha meglepi a mai olvasót, hogy hogyan imádkozhat az Isten embere, a Zsoltáros, azért, hogy az Úristen büntesse meg a gonoszokat. Nagyon fontos itt világosan látni, hogy amikor az ókori ember, az ószövetségi ember eljut idáig, hogy könyörög az igazság szolgáltatásért, akkor lemond arról, hogy én magam igazságot szolgáltassak magamnak. És ezt Istenre bízza. Őt kéri, hogy legyen bíró köztem és a nekem fájdalmat okozó ember között. Vagyis ez már megszelidítése a bosszúvágynak, egy óriási lépés az evangélium irányában. Az Ószövetség még nem az evangélium. Még nem tudja azt, amit Jézus majd tanít, hogy szeressétek ellenségeiteket, imádkozzatok üdözőitekért. Még nem tudja azt kimondani, amit majd Jézus a kereszten, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek. De már az Ószövetség túl van az ókornak a bosszúvágyán, az erőszakos világán, és nem akar magának igazságot szolgáltatni, hanem Isten kezébe helyezi ezeket a fájdalmas történeteket. Mi keresztények egyébként a Zsoltárok könyvét mindig is Jézus lelkületével kell, hogy olvassuk, az evangélium lelkületével. Nem teljesen ószövetségi módon, hanem olyan módon, ahogy maga Jézus ezeket imádkozta, mert az ő napi imái is Zsoltárok voltak. Azt halljuk az utolsó vacsora után, és kimennek az olajfák hegyére, és éneklik a húsvéti Zsoltárt, amit minden bizonnyal fejből tudott mindegyik apostol és maga Krisztus. Hálát adtak a húsvéti győzelemért, Isten szabadításáért. Akkor, amikor Jézus készül az ő nagy húsvétjára, ebből a világból az Atyához való visszatérésre, akkor a régi húsvét énekeit énekli. Mi Jézusnak a lelkületével imádkozzuk a zsoltárokat. Ahogyan ő mondhatta ezeket az atyának, és így minden szónak más értelme van, mélyebb és teljesebb. Ezért is a Zsolozsmás könyvben a zsoltár előtt mindig olvasunk általában egy új szövetségi mondatot, ami segít abban, hogy ebben a fényben imádkozzuk és értsük a zsoltár minden egyes szavát. Abban is nagyon őszinte a zsoltárok könyve, hogy a bűnbánatnak nagyon mély érzéseit gyönyörűen fogalmazza meg. Ilyen például az 51. zsoltár, Dávid nagy bűnbánati zsoltára. Először egy hosszú bűnvallomást hallunk, és utána egy hatalmas kiáltás, teremts bennem tiszta szívet, teremts engem újjá, alkoss újjá, hincs meg izsóppal, és megtisztulak, mint a fű sarjadozni fognak csontjaim. A zsoltárok különleges költészet, amely talán nekünk nyugati embereknek kicsit távoli. Egyrészt ennek a költészetnek lételeme az úgynevezett gondolatritmus, vagyis hogy mindent kétszer mond el, más szavakkal. Hadd mondjak erre egy példát, az egyik zsoltár vers így hangzik, az Úr félelme igaz, megmarad örökre. Az Úr parancsa tiszta, és mindenben igazságos. A két zsoltár vers majdnem ugyanazt mondja el. Dicséri az Isten félelmében való életet, vagy az ő törvényeit, hogy ezek tiszták, jók, igazak, örökkévalók. Kétfajta módon, két sorban mondja el ugyanazt. Ennek az egyik oka az, hogy az ókori ember sokkal lassabban gondolkodott, és lassabban beszélt. Egyszer voltam Afrikában, akkor döbbentem rá erre a különlegességére a régi kultúráknak. Amikor az afrikai missziós atyákat prédikáltak, és hát többen fordították a prédikációt különböző törzsi nyelvekre, akkor azt lehetett látni, az egyszerű emberek szája mozog, ismétlik, nagyon lassan, és lassan értik meg. És ha megértették, akkor újra elmondják, és nagyon örülnek annak, hogy értik azt, amit hallanak. A régi ember egy fokkal lassabban gondolkodott, és talán mélyebben. Egy-egy dolgot újra és újra a szívében visszaidézett. Kicsit olyanok a zsoltárok, mint a tenger hullámai. Méltósággal jönnek lassan, ráerősít minden mondatra, hogy ez valóban így van. Erő van a zsoltároknak a mondataiban. A régi ember mély meggyőződést tükröző ereje. A zsoltároknak a költészete egy kicsit más, talán, mint a nyugati költészetünk olyan szempontból is, hogy nem annyira a rímek, amik számítanak, nem is az időmértékes verselés, mint mondjuk a görög vagy a latin költészetben, hanem hangsúlyos szótagoknak a számát figyelik. Ez kicsit talán a magyar költészethez is hasonlítható. Hadd mondjak erre egy példát, egy 3+2-es versor, tehát három hangsúly és két hangsúly ismétlődik meg. Ez a leggyakoribb héber verselés, így hangzik. Ir at Adonai tehora, omedet la ad. Mishpeté Adonai emet, tzadeku yachdav. Tehát 3+2, 3+2, ez az alap ritmusa, vagy lüktetése a klasszikus héber költészetnek. Abban is más a keleti költészet, mint a nyugati, hogy a nyugati intellektuális jellegű, vagyis minden szimbólumnak keressük a jelentését. És megpróbáljuk megfogalmazni, hogy ez pontosan mit jelent. A keleti költészet és a zsoltárok is nem ilyen, hanem a képeket kicsit önmagukért, önmagukban szemléli. Ez a képeknek egy gyönyörű tűzijátéka. Földi képek a mennyei világról, Istenről. Nem kell egyből ezeknek a jelentését tudni. Amikor például azt mondja Dávid király, hogy az Úr az én pásztorom, nincsen hiányom semmiben. Zöldelő mezőkön terelget engem. Fölüdít a tiszta vizek forrásánál. az egyenes úton vezérel az ő nevéért. Járjak bár halál sötét völgyekben, a te vessződ és pásztorbotod megvigasztal engem, nem félek. Jóságod és irgalmad kísér engem életem minden útján. Ha ezt a gyönyörű Zsoltárt olvassuk, akkor először is a képeket kellene ízlelnünk. Amikor azt mondja a régi ember, hogy az Isten nekem olyan, mint báránynak a pásztor, akkor egy nagyon szívközeli dolgot akar mondani. A zsidó nép ősei pásztorok voltak. Ábrahám, Izsák, Jákob, Mózes, sőt hát Dávid király is fiatalon, pásztorok voltak. Mit jelent pásztornak lenni? Egy kicsit azt, hogy együtt él a pásztor a nyájával. Néha heteken, hónapokon át szinte alig megy be a lakott területre. Az élete csendjét, örömeit, nehézségeit a bárányok közt éli meg. Védi őket néha az élete kockáztatásával. És belőlük táplálkozik. Tehát egy nagyon mély kapocs alakul ki bárány és a pásztora között. Néven szólítja őket. Ismerik a bárányok a pásztornak a hangját. Vagyis valami nagyon szívközeli dolgot mond a Biblia, ahogy a bárány és a pásztor összenőnek egyek, valami ehhez hasonló, mély, elemi, természetes kapocs van ember és Isten között. Zöldelő mezők. Talán sokszor átéltük gyerekkorban, ahogy hempergünk a fűben, és átéljük az anyaföldnek az örömét, jóságát, tisztaságát, életerős voltát. Tiszta vizek forrásához vezet. A víz maga az élet, különösen az ókori keleten, ahol nagyon kevés a víz. Amikor az ember hosszú szomjazás után iszik, átéli, hogy élet árad bele. A halál sötét völgyekben sem félek. Talán ezt is átéltük, hogy sötét van, megijedtünk talán gyerekként, és édesanyán kezét megfogtuk. És ez az érintés, vagy az, hogy fölvett minket, minden félelmet elűzött. Ahogy a bárányok is egy sötét völgyben megijednek, nem látnak semmit, de hallják a pásztor botjának a kopogását a köveken, vagy hagyják, hogy megkocogtatja őket a pásztorbottal az oldalukon, és akkor nem félnek. A te vessződ és pásztorbotod megvigasztalnak engem. Mielőtt még ezeket a képeket elkezdenénk intellektuális módon magyarázni, hogy a bárány mondjuk a lélek, akit az Úristen vezet, hogy a víz a kegyelem, és ehhez hasonló magyarázatok, azt gondolom, hogy nem teljesen helyes erre az útra túl hamar elindulni, hanem ízlelni kell a képeket önmagukban. A Zsoltárok egy gyönyörű szimbólum sorozatot adnak a kezünkbe Isten és ember kapcsolatáról, Isten jóságáról, az emberi szenvedésről és az abból való kiútról. Ez egy nem intellektuális, hanem egy sokkal közvetlenebb költészet, ahol a képek egy kicsit önmagukban állnak, és megpróbálnak valamit megsejtetni az Isten világából.
Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. A következő adásunkban folytatjuk a Szentírás megismerését. Köszönöm Püspök atyának a beszélgetést, a kedves hallgatóknak a figyelmet. Maradjanak velünk, hallgassanak minket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
A hit kapuja. Székely János püspökatya és Soproni Mónika hitvédelmi műsorát hallották.